A hullajtott agancsok engedély nélküli gyűjtése illegális és természetkárosító. A Miskolc környéki erdőkben és a bükkben több ezer gímszarvas és több száz dámszarvas él. Ezek az állatok április elejéig vetik le az agancsukat. Emellett a táplálékban szűkösebb téli időszakot követően kondíciójuk is rosszabb. Így a hideg napokat követően fokozott nyugalomra, stresszmentes környezetre van szükségük. A bükki erdőjárás kirándulás során azzal tudjuk segíteni az erdei ökoszisztéma megújulását, hogy a túrákra kijelölt utakon járunk, és nem megyünk a sűrűbe. Ha mégis találunk hullajtott agancsot, ne vigyük haza, hisz a gyűjtést kizárólag az erdészetek szakemberei, vadászok vagy az erdőgazdaságok írásos engedélyével rendelkező személyek végezhetik. A részletekről Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Elsősorban a szarvasok életében érdekes ez az időszak, ez a február-március időszak. A gímszarvasok ebben az időszakban vetik le az agancsukat. A szarvasfélékre alapvetően ez jellemző, mert a dám és az őz is ugyanezt csinálja, csak más időszakban a dámok majd a gímet követő hónapokban, egy-két hónapban, az őzek pedig ősszel vetik le az agancsukat. Gímből van a szarvasfélék közül több, mármint hogy a dámhoz képest. Az őzet ide azért nem sorolom, mert bár az őz az egész országban elterjed, de kisebb az agancsa, és nem is vonz annyi embert a gyűjtése, mert hogy a legérdekesebb az ember szempontjából az, hogy ezeket az agancsokat össze is lehet gyűjteni. És minden évben sokan indulnak az erdőre, hogy ezt megtegyék. Azért is köszönjük a lehetőséget, hogy elmondhatjuk, mert hogy ez az agancsgyűjtés, amennyiben nem szabályosan történik, elég komoly problémákhoz vezethet. Mire gondolok itt? Az agancsgyűjtés csak engedéllyel, írásbeli engedéllyel lehetséges. Ez a legfontosabb szabály. Ezt az írásbeli engedélyt az adott területen gazdálkodó vadászata jogosultól, magyarra fordítva vadásztársaságtól, vagy általában vadásztársaságtól, vagy esetleg erdőgazdaságtól lehet megigényelni.
Borsodabói Zemplén megyében, vagy itt Miskolc környékén, ha esetleg valaki útnak indul, hogy agancsot gyűjtsön, itt említette, hogy jellemző, ők például akkor hogyan tehetik meg ezt szabályosan?
A legegyszerűbb, restellem nem tudom megmondani, hogy mely részén a városnak mely vadászatra jogosult szervezet az illetékes, de az önkormányzat ezt bizonyosan meg tudja mondani, mert a vadászatra jogosultakkal másokból is kell tartaniuk a kapcsolatot, úgyhogy mindenki, akár Miskolcon, akár más megyei településen, az adott területhez legközelebb lévő önkormányzatot keresi meg.
Miskolci lakosok, ha kimennek a természetben, ők hol találkozhatnak ilyen agancsal? Itt Miskolc környékén mely területen lehet ez jellemző?
A szarvasok alapvetően erdőhöz kötődnek, tehát erdőben élik az életüket, onnan szoktak mondjuk a mezőgazdasági területekre kibotorkálni. Tehát voltaképp mondhatnám azt, hogy az erdőben bárhol. Azt tudni kell, hogy erdősültség tekintetében elég jól áll Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve szarvasállomány tekintetében sem rosszul, hogyha úgy nézem a listát, a megyék listáját, akkor az 5. helyen van. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár statisztikája szerint, ami nyilván nem számra pontos, egy becslés, de több mint 8000 gímszarvas él ebben a megyében, és ennek körülbelül a harmada a bika, amelynek agancs van a fején, és amely agancsokat, ha lehullatta, akkor utána meg lehet találni.
A természetre hogyan figyeljünk oda itt az agancs hullatás idején miskolci túrázóknak, vagy miskolci kirándulóknak, mit javasolna, mit kell ilyenkor tenni, vagy mit nem szabad tenni?
Az erdőlátogatásnak a szabályai alapvetően ugyanúgy érvényesek ebben az időszakban is, tehát ha egy mód van rá, akkor behangoskodjunk, ne zavarjuk a vadállományt, mert ezt egyébként a vadgazdálkodási törvény is tiltja. De hogyha valaki mondjuk sétál az erdei úton és lát egy agancsot, esetleg van rá engedélye, tehát föl is tudja venni, haza is tudja vinni, ebből alapvetően semmilyen baj nem fog származni. A probléma, ami miatt minden évben fölhívjuk erre a figyelmet, akkor szokott lenni, hogyha valaki vagy inkább valakik többet magukkal már-már ipari mennyiségben szeretnének agancsot gyűjteni. Tudnélik, a hullajtott agancsnak értéke van, egyrészt van egy vadgazdálkodási értéke jogszabály szerint, ez kilónként 5000 forint, de a nagy probléma az, hogy egy elég komoly fekete piac alakult ki e körül a, mondjuk, hogy tárgy körül, jobb szót nem tudok rá, tehát egy olyan dologról beszélünk, amit előállítani nem lehet, rendkívül különleges, és éppen ezért a fekete piacon akár 8000 forintot is kifizetnek kilónként, azzal együtt, hogy ez már fekete kereskedelem, tehát korábban az orgazdaságnak minősült a BTK szerint, jelenleg pedig ez a technikai okokból a pénzmosáshoz kapcsolódik, de ugyanolyan komoly büntetési tételek vannak mögötte. És a probléma az, hogyha valakit mondjuk elkezdik hajtani a szarvasokat egy adott területen, akkor ez akár a közúti közlekedést is veszélyezteti, hiszen képzeljük el, ugye a szarvasok ilyenkor csapatokba állnak össze. És lelki szemeink előtt láthatjuk, mint ahogy több olyan felvétel látna a világot minden évben, hogy mondjuk 10-20-30 vagy szélsőséges esetben akár 100 szarvas rohan át az úton. Hogyha valaki autóval egy ilyen csapatba belehajt, akkor könnyen belátható, hogy ebből már kicsi baleset nem származik, legjobb esetben is nagyon komoly kár lesz az autóban, de hát szerencsétlenebb helyzetben pedig ez komoly sérülésekkel járhat az utas vagy a vezető számára, nagy Isten az életébe is kerülhet. Tehát, hogyha valaki így hajtja a szarvasokat, annak reményében, hogy beakad valahol az agancsa zárkokba, bokrokba, és így aztán lehullik a fejéről, akkor ezzel ember életeket veszélyeztetünk. Emellett pedig azt is tudni kell, hogy ebben az időszakban, ha bár hullatják az agancsokat a szarvasok, de nem biztos, hogy mondjuk az az adott agancs, amivel a szarvas be fog akadni ott az ágakba, az már megérett arra, hogy lehúljon. És ilyenkor bizony törik. Méghozzá nem az agancs fog törni, hanem az a koponya nyúlvány, amit agancstőnek neveznek, amelyről minden évben újra és újra fölnő ez az agancs. Következésképpen magyarra fordítva a koponyájából egy darab törhet le szerencsétlen jószágnak. Ha pedig valaki több szarvast hajt, és ez több szarvas esetén megvalósul, akkor ez már alapvetően ugye a BTK szerint állatkínzásról beszélünk, hogyha több állat egyedén követik el az állatkínzást, az meg már súlyosbító tényező is. Tehát aki ilyet csinál, az elég komolyan vét a büntető törvénykönyv ellen.
Hogyha látjuk, hogy valaki agancsot gyűjt, mondjuk kint túrázunk a bükkben, és észrevesszük, hogy valaki felveszi, vagy akár már több van nála, abban az esetben mi mit tehetünk?
Lévén nem tudjuk, hogy van-e engedélye egyrészt, másrészt meg nem vagyunk hatóság, mi élhetünk a gyanúperre, hogy valaki ezt engedély nélkül teszi. Ebben az esetben a rendőrhatóságot tudjuk értesíteni elsősorban, mert hogy hozzájuk fogunk tudni elérhetőséget találni, a hivatásos vadász pedig, aki az adott területen dolgozik, őt majd, hogyha úgy látja jónak, akkor a rendőr fogja értesíteni. Tehát azt tudni kell, hogy a hivatásos vadász is rendészeti feladatokat ellátó személy, tehát ő is ugyanúgy igazolhattathat a területen. Ha esetleg van ilyen kapcsolatunk, akkor közvetlenül neki is szólhatunk. És egyébként itt jön a képbe ez az emlegetett írásbeli engedély, amellyel agancsot lehet gyűjteni. Ha valakinek nincs ilyen, és megállítja a rendőr vagy a hivatásos vadász, megkérdezik, hogy aztán honnan van nála az, ami van, akkor amennyiben nem tudja megindokolni, akkor minden további nélkül ez, amennyiben egy darab agancs van, és nem érje el az 50 000 forintos értéket, akkor ez szabálysértés lesz. Ha meg nagyon sok agancsot gyűjtött már össze, és ennél magasabb összegről beszélünk, akkor az bizony lopás, tudnélik a hullajtott agancs a magyar jogrend szerint a vadászatra jogosult szervezet tulajdonába kerül. Tehát olyan, mintha loptunk volna a vadásztársaságtól, vagy az erdészettől.
Az írásos engedéllyel mit és mennyit gyűjthetünk?
Ez nem olyan, mint a gombászás, vagy a szintén ebben az időszakban aktuális medvehagymagyűjtés, tehát itt nem mennyiségre szól, lehet ilyen kitétel ennek az engedélynek is, de általában az, hogy mik a pontos feltételek, azt már a vadászatra jogosultal az adott gyűjtő személy tudja pontosítani. Az is egy bevált konstrukció, hogy mondjuk elég csak bemutatni az összegyűjtött agancsokat a hivatásos vadásznak, vagy valakinek, aki a vadásztársaságot képviseli, lévén ez a vadgazdálkodó számára egyébként nagyon fontos információkkal bír, tehát az összegyűjtött hullajtott agancsokból ki tudják következtetni, hogy milyen állomány van, milyen szarvas állomány van a területen, hogyha van olyan szerencséje valakinek, ha bár ez már nem a mezei túrázó esete, de hogyha össze tudja gyűjteni ugyanannak az egyednek az elhullajtott agancsait éveken keresztül, akkor a fejlődés is nyomon követhető, tehát tényleg vadgazdálkodási szempontból fontos információk lehetnek ebben. És lehetnek olyan megállapodások például, hogy a vadászattal jogosult a gyűjtőktől vásárolja föl ezt az agancsot, majd pedig legális úton értékesíti, ez akkor mindenki számára valamiféle bevételt jelent. Tehát itt már tényleg az egyéni megegyezés kérdése, hogy mik a részletszabályok.
Az elhullajtott agancs, az a vadgazdálkodás szempontjából milyen fontos információkat tartogathat a vadászok, az erdészek számára, akik a területet felügyelik?
Onnan indulnék, egy kis vadbiológia, az agancs az tulajdonképpen egy úgynevezett szuperproduktum, tehát akkor fejleszt szép nagy agancsot a szervezet, úgyhogy egyébként minden forrás rendelkezéssel hozzá, meg egyébként attól is függ, hogy milyen az állomány összetétele, mert a közhiedelemmel ellentétben az elsősorban nem fegyver, hanem ez egy reklám. Tehát a nagy agancs azt jelenti a hím ivarú szarvas fején, a pika fején, hogy a leányoknak ezzel imponál, azt mutatja, hogy nekem olyan erős a szervezetem, hogy én nekem arra még van kapacitásom, hogy egy óriási agancsot föltegyek. És ebből kifolyólag aztán akár az adott állománynak az általános kondíciójára tudunk következtetni, közvetve ebből következik az is, hogy milyen az élőhely, milyen a táplálék. Egyébként a zavarásnak is van ebben némi szerepe, mert hogyha mondjuk zavart a terület, és akkor nem tud nyugodtan is sokat táplálkozni, akkor valamivel kisebb lesz az agancs. A kor összetételre is tudunk következtetni belőle, tudnélik a szarvas agancs, a szarvasnak az élete folyamán kvázi egy ilyen ívben fejlődik, tehát kisebbből indul, lesz egy úgynevezett kulminációs pont, amikor ennek a szarvasnak életében a legnagyobb agancsa van, általában körülbelül ilyen 10-12 éves korára, és utána majd elkezd egyre kisebbé válni, szépen tompulnak az végek, vékonyodik, ezt visszarakásnak hívja a vadásznyelv. Tehát abból, hogy összegyűjtöttünk, mondjuk hasamra ütök, mondok valamit, 50 agancsot, és tudjuk, hogy nagyjából mennyi szarvas van a területen, akkor kvázi egy reprezentatív mintát kaphatunk abból, hogy mi minden esik le szarvasok fejéről, és tudván, hogy hány szarvasunk van, azt is tudjuk, hogy mondjuk ebből mennyi az idősebb, mennyi a fiatalabb, középkorú, és így tovább, és így tovább. Ez nyilván egy optimális állapot, amiről most beszélek, tehát ez tényleg egy olyan mennyiség kellene az elhullatott agancsokból, hogy tényleg reprezentatív legyen, de elméleti síkon akár erre is lenne lehetőség, tehát mindenképpen az állománynak a különböző paramétereit tudjuk megállapítani ezekből a hullajtott agancsokból.
A vadásztársaságok munkatársainak ilyenkor milyen munkáik vannak, mire kell odafigyelniük ebben az időszakban, az agancs hullatási időszakban? Kifejezetten van-e erre specifikus munkájuk, vagy a hétköznapi munkájukat folytatják ilyenkor?
Ebben az időszakban, tekintve, hogy márciust írunk, és a vadászati év az február végével zárult, most inkább a készülődés van azokban a megyékben, ahol nagyobb őzállomány van, ott már elkezdenek szépen lassan az április 15-én kezdődő őzbak idénnyel foglalkozni, de kifejezetten a szarvassal vagy az agancs hullatással kapcsolatban nincsenek feladatok. Ezzel együtt, hogyha mondjuk egy hivatásos vadász járja a területet, és van rá érkezés, akkor nyilván árgusabb szemekkel figyeli azt, hogy lát-e valahol agancsot, hogy ezt megtalálja, akkor ez akár a vadászázat is díszítheti, esetleg ha úgy egyezik meg a munkáltatóval, akkor ő haza is viheti ezt az agancsot. És egyébként arról is érdemes beszélni, hogy miért is ennyire kelendő porték az az agancs, azon túl, hogy tényleg ritka és semmi hasonlót mást a természetben nem találunk és előállítani sem lehet. Elsősorban, ami a racionális, a releváns ok annak, hogy gyűjtik, az, hogy ez rengeteg olyan tárgynak az alapanyaga, amik használati tárgyak ugyan, de olyan vadászias, ugye van egy ilyen szó, hogy vadászias, ezek lehetnek agancscsillárok, agancsbútor, hogyha esetleg valakinek jobb a kézügyessége és agancsfaragással foglalkozik, akkor ahhoz is alapanyag. Tehát dísz, illetve művészeti tárgyak előállítása ahhoz lehet szükséges. Ami viszont nagyon meglendítette az elmúlt években, talán évtizedekben is a fekete kereskedelmet, az a keleti, tehát az ázsiai piac, ahol is különféle gyógyerőket tulajdonítanak ennek a csontnak, tudnélik egyébként csak csontról beszélünk, mindenféle betegségeket gyógyítanak, afrodiziákumnak tekintenek, vagy afrodiziákumként tekintenek rá, és ezért is az a fekete kereskedelem sajnos az elmúlt években erősebben érezteti a hatását, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt.
Valaki tényleg foglalkozik ilyen tárgyak elkészítésével, és szeretne vásárolni, hogyan tud, mire figyeljen oda, hogy mondjuk ne illegálisan jusson hozzá, hiszen gondolom, hogyha valaki illegálisan vásárolja, az is büntetendő.
Sajnos a nyomon követése a hullajtott agancsnak egyelőre nem megoldott, habár vannak már erre kidolgozott, vagy félig meddig kidolgozott koncepciók, tehát lehet, hogy a következő években már például a színes fémgyűjtéshez hasonlóan valamiféle nyomonkövetési és származás ellenőrzési rendszer is fog működni. Jelenleg, aki megvásárolja, az a jó hiszeműség alapján el kell, hogy higgye, hogy olyan helyről veszi, vagy pedig gyanakvó lehet, hogyha valami gyanús körülményt tapasztal. De én azt tudnám javasolni, hogy a legegyszerűbb, hogyha vadásztársaságokat keres meg valaki, lehet, hogy nem az első és nem a második fog tudni neki ebben segíteni, de előbb-utóbb fog találni olyan vadászati jogosultat, aki ebben hajlandó segíteni, és ott megint csak meg lehet egyezni, akár azt is merem feltételezni, hogyha mondjuk egy agancsból farag nekik valami dísztárgyat, és a többit megtartja, akkor ez már megint csak egy ilyen kölcsönösen előnyös konstrukció lehet.
Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársát hallottuk, aki arról beszélt, mi a teendő, ha elhullajtott agancsot találunk az erdőben. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.